Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A MOL decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter leszögezte, Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában. Előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel egyeztetett. Szavai szerint villámgyorsan meg kell építeni a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket. Kitért az orosz energiaimport ellehetetlenítését szolgáló Repower EU csomagra, amellyel, ahogy mondta, Brüsszel egy óriási kalapáccsal éppen szétverni az európai energiabiztonságot. A mostani ügy előzménye, hogy csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandr Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító pár napon belül teljesen leállhat, újraindítani pedig hosszadalmas folyamat. Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb. Jelezte azt is, a magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett. Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hivatalos tájékoztatás nincs. A találkozóval kapcsolatban a sajtó kereste a miniszterelnöki kabinetirodát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta háromszor, összesen 14-szer találkoztak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége pártelnökét, a boszniai szerb köztársaság ügyvezető elnökét és a megválasztott elnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A bosznia-hercegovinai védelmi miniszter Zukan Helez megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, ami a magyar külgazdasági és külügyminisztert szállítja, erről a bosnyák sajtó számolt be. A politikus azt mondta, Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó szerb köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak, az ország szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum 7-8%-kal emelkedhet, erről tárgyalhatnak a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői még a héten, a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13-27-re 14%-os minimálbér emelésről állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a GDP 3 helyett 1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint közé, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint közé nőhetne, ha a munkadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúra fejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt, közölte a testület sajtószolgálata. A tagállamokkal november 15-én megkötött megállapodás eredményeként az EP 372,5 millió euróval növelte az Európai Bizottság javaslatában szereplő keretösszeget. Az ünnepi időszakra időzítve több mint 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdett lakossági ügyfelei számára az MVM, közölte a társaság a Facebook oldalán. November 29-e és január 6-a között egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van. Egy új ENSZ jelentés szerint a japán főváros Tokió már csak a harmadik helyen áll a világ legnépesebb városainak rangsorában a maga 33 millió lakosával, erről a Sky News számolt be. Az érre az indonéz Jakarta ugrott 41 millióval, míg a második helyre Banglades fővárosa Dakka került 37 millióval. A játékok bölcsőjében a görögországi olimpiában fellobbant a milánói és cortinai 2026-os téli olimpia lángja. A ceremóniára a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a hagyományoktól eltérően fedett helyszínen a régészeti múzeumban került sor. Az olimpia február 6-án kezdődik. Végül az időjárásról. Napos és erősebben felhős tájak és időszakok egyaránt lesznek majd, csapadék nem várható, a szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Rákos Sándor, Dániel imája. Oroszlánok, szűk vermébe vettettem. Bennem lakó lélek, szabadíts meg. Láncsával, csiddával virrasztanak felettem. Fordítsd hegyüket vissza szívéhez ellenségeimnek. A kegyelmes király lám, mély kegyetlen, milyen elveszejtő próbát eszelt ki. Bennem lakó lélek, hozzád kiáltok te egyetlen, te tudsz engem vagy senki más a gödörből kivenni. Csigákban leomló haj, méltóságos szakál, aranygyémánt ékszer, cifra köntös csatok. Mit ér a vadak ellen? Vajon útjukba áll nevem, nagy tisztségem? Az, hogy a fáraó pohárnoka vagyok. Amit szereztem a tróntövén, árulások, ármánykodás helyén, íme, már nem enyém. Mindjárt megmondják-e rőtsörényű pajtások, mit ér közöttük az udvari lelemény. Még jó szerencse, hogy hitem meg nem tagadtam. Hatalmas Jehovám hangja elől fülem nem tömtem be viasszal. E szörnyű sziklalakban ugyan mit kezdhetnék magammal, nélküle? Így hát harmadszor is, lélek, hozzád kiáltok. Te légy szabadítom, ne fáraó kegye, kinek egyik szeme áldás, a másik átok, ha akar gondoskodjék, hogy terhem elvegye.
Elhangzott Rákos Sándor, Dániel imája című verse, elmondta Fehér István színművész. Rákos Sándor magyar költő, műfordító, esszéíró, kiadói szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, Kelmenházán született 1921-ben. Gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson és Nyíregyházán végezte. Első versei 1940-ben jelentek meg. 1942 és 44 között a Közgazdasági Egyetemre járt. 44 és 45 között a Nyírségi Magyar Népmunkatársa volt. 1946-ban költözött Budapestre, ahol a MOKÉP sajtóosztályán dolgozott 1949-ig. 49 és 51 között a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője volt. 1951-től szabad foglalkozású író. Első kötetei tragikus, lázadó hangnem, az élet abszurditásának kifejezése jellemezte. Lirájának jellegzetessége a protestáns, zsoltáros hang. Lefordította az akkád ékírásos eposzokat és verseket. Az 1970-es évek második felétől a szereplíra új válfaját hozta létre. A Csörte című gyűjtemény az öregséggel birkózva formálja képpé egy életsummázatát. 1999-ben hunyt el Budapesten.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Erdély egyik legrégebbi arisztokrata családja, a Bethlen család egyik leszármazottja, Bethlen Kata, Bethlen Ékszer néven márkát hozott létre. A családjáról és az ékszerekről beszélt a Magyar Nemzeti Levéltárban rendezett márka bemutatót követően, a régi iratok új ékszerek nevet viselő rendezvényen, október 1-én. Szólunk még emellett az Egri Fertelymesterek induló programsorozatáról, melyben a város értékeit veszik számba, és a fejlesztési lehetőségeket is vizsgálják. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Várból. A Magyar Nemzeti Levéltárban vagyunk, a Bécsi Kaputér 2-4 szám alatt az első kerületben. Egy érdekes rendezvény volt itt, régi iratok, új ékszerek címmel, ékszerbemutató. A Bethlen családnak vannak itt iratai a Nemzeti Levéltárban, és nem tudjuk, hogy mégis hogy került kapcsolatba az irat az ékszerrel. Ezt kérdezzük dr. Szabó Csaba főigazgatótól.
Köszöntöm a hallgatókat, kedves Csokolom. Nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy maga az ékszer, az egy kincs. Egy óriási kincs. És itt ráadásul én magam is elámultam, hogy hallgattam itt az ékszerkereskedőnek a történetét és az elmeséléseit arról, hogy másfél kilométer mélységből jönnek föl azok a gyémántok, amik egy kőbe vagy egy ékszerbe lesznek foglalva. Hihetetlen, hogy a színes gyémánt és a csiszolatlan gyémánt, az a gyémánt mennyiség, amit kibányásznak, és mondjuk egy karátos gyémánthoz 100 köbméter földet kell megmozgatni. Nem véletlen, hogy ilyen drága és ennyire ritka kincsről van szó a gyémánt esetében. Ugyanakkor én meg annyira, bocsánat, hogy az intézményemre tekintek, hogy vagyok annyira soviniszta az intézményemre, hogy mi is egy kis kincses doboz vagyunk itt a Várban egyébként, maga az Országos Levéltár épülete, hiszen 100 éves csodálatos épület, Trianon után 1923-ban adták át a rendeltetésének. Ha valaki bejön és várjuk a látogatókat, vannak nyílt napjaink is, akkor látja, hogy a parlamenthez méltó díszítése van, Dudics Andor, aki a parlamentbe, illetve a Kassai Dombba készített szekókat, ő festette ki az épületünket, Ruth Miksa üvegablakok, tehát egy nagyon-nagyon szép impozáns ékszerdoboz. És ebben az ékszerdobozban itt a Várban, mert 74 telephelyünk van az országban, itt a Várban kb. 38 kilométernyi gyémántot őrzünk mi is. Ezek iratok formájában vannak meg. Én azt gondolom, hogy minden a levéltárba bekerült irat az a nemzet emlékezetének a része. És ilyen szempontból az a nemzet kincse. Egy-egy irat természetesen, hogy különbségek vannak azért az iratnak a komoly értéke. Tehát mondjuk a Veszprémi apácák alapító levele, ami a legrégebbi oklevelünk és Magyarország másik legrégebbi oklevele.
Ez melyik évből való?
1109-ből. Ez egy Géza fejedelem által adott alapítványnak a Könyves Kálmán általi átirata, és nagyon érdekes, mert görög és latin nyelvű az oklevél, tehát hogy még Géza fejedelem korábban nem dőlt el az, hogy a latin kereszténységhez vagy a görög kereszténységhez fogunk csatlakozni, bizánci kereszténységhez. És onnantól kezdve minden törvény eredeti példányit található. De mondjuk, hogyha emellé oda teszek egy a helytartó tanácsból akár az 1700-as évek végére, 1800-as évekből fönnmaradt iratot, hogy egy kutya megharapod valakit, és ebből lett egy kis perecske, akkor lehet, hogy egy kutatónak ez a gyémánt, mert ha éppen egy olyan családra kutat, aki érintett ebbe a perbe, akkor őt megtalált egy kis mozaikot, egy kis szeletkét, de a nemzet szempontjából ez még nem olyan értékes, mint a Veszprémi vagy apácák alapító levele. Vagy Magyarországon fennmaradt 12 aranybullából 8-at a nemzeti levéltárról is. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk a gyűjteményünkre, számunkra ez a gyémánt, és ebben a kincses házban 38 kilométernyi ilyen jellegű kincset őrzünk. Most meg befogadtunk itt, hát az ékszerész úr elmondta, hogy 71 millió forint értékű ékszer kollekciót mutatott be itt nekünk, illetve azt hozta fel ide a Várba. Gyarapodott egy néhány óra elejéig a gyűjteményünk, mindenképpen örülünk ennek nagyon.
Katona Csaba történésszel ülünk itt a Magyar Nemzeti Levéltár egyik irodájában, ő kommunikációs referens, és a mai régi iratok új ékszerek című rendezvénnyel kapcsolatban kérdezzük. Három régi írat van kitéve a Bethlen család irataiból 1600-as, illetve 1700-as évekbeli keltezéssel. Először a Bethlen családról kérdezem.
A Bethlen család Erdély, illetve tágabban Magyarország egyik legrégebbi gyökerekkel rendelkező, legkomolyabb múltra rendelkező arisztokrata familiája. Rengeteg iratát őrzi a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltára. Tudni kell, hogy a levéltárban megtalálhatóak polgári családok iratai is, polgári személyek iratai is, de nyilvánvalóan a nemesi családok, ezenből az arisztokrata családok iratai különösen fontosak számunkra, hiszen rengeteg mindent árulnak el az ország a nemzettörténelmi múltjáról.
Pontosabb adatokat lehet tudni a családról?
Nagyon sok mindent lehet tudni, hála Istennek, mert ezek az iratok megmaradtak. Hát csak néhány példát említenék, hogy gondoljunk abba bele, hogy ugye Bethlen Gábor volt Erdély egyik legnagyobb fejedelme 1613 és 1629 között. Vagy a két háború közötti király nélküli Magyarországon, ugye a legkomolyabb miniszterelnök volt 1921 és 1931 között Bethlen István. Tehát, hogyha elássuk magunkat ezekbe az iratokba, akkor azt fogjuk látni, hogy a középkori visszanyúló családtörténetnek vannak kiemelkedő személyiségei, és az ő irataik jelentős része is nálunk lelhető fel.
Ha levezetjük a családfát, akkor az itt lévő Bethlen kata melyik Bethlen ághoz tartozik, és milyen leszármazott?
Direkt úgy válogattuk össze az iratokat, hogy az ő közvetlenőseit tudjuk megjeleníteni. Ugye két grófi adománylevélről tudunk, az iktári Bethlenek, illetve a bethleni Bethlenek, ő a bethleni Bethlenek közé tartozik. Az iratokat is úgy válogattuk össze, hogy van egy 1693-as irat, amit itt kiállítottunk, és ez pedig Bethlen Sámuel bárói diplomája. Ennek a lényege pedig, hogy a bárói rangra emeléssel ugye a főnemesek sorába lépett a Bethlen család. Ez volt a kiválasztás elve, hogy kötődjön katagrófnő személyéhez, a közvetlenősei révén, és természetesen azon belül pedig az iratok közül úgy válogattunk, és itt köszönöm meg Schmidt-Tanikó főosztályvezető asszonynak, aki ezt a munkát elvégezte, hogy kívülálló számára is érdekes iratokkal találkozzunk.
Latin és magyar nyelvű iratok is vannak. A magyar nyelvű az egy levél.
Két magyar nyelvű iratot válogattunk ki, ugye itt van Bethlen Pál özvegyének, Kemény Krisztinának a levele, apósához, idősebb Bethlen Pálhoz írta. Ez már valóban magyar nyelven van. A korai újkor iratainak jelentős része német, illetve latin nyelvű, mi direkt magyart választottunk, 1796-ban vagyunk, ezekkor már korán sem számít szokatlannak. Azért erre az iratra esett a választás, mert ha valaki közelről megtekinti, és most erre természetesen a üveg mögött volt lehetőség, akkor azzal a sikerélménnyel gyarapodhat, hogy el tudja olvasni ezt az iratot. Sokan, akik a levéltárban eljönnek, csodálkoznak, hogy nem magyar nyelvűek a régi iratok. Szerencsére, ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább lehet ilyenekkel találkozni, tehát a választás ezért esett erre.
Miről szól ez a levél?
A tartalma egyetlen dologról szól, röviden a Elek nevezetű fia Göttingenben, vagy ahogy akkor hívták, Göttingában tanul. Ez egy kiemelkedően fontos egyetemi város, és az itteni tanulmányairól, sőt, még az étkezéseiről is szól ez a levél.
És a latin nyelvű szöveg?
A latin nyelvű szöveg ugye a bárói rangemelés volt, de van itt egy harmadik iratunk is, ami viszont szintén 18. századi 1758, ez Mária Terézia adta ki. Mária Teréziának a iratát azért választottuk ki, hogy az uralkodó családot is meg tudjuk jeleníteni. Ugye itt a Bethlen család passzív formában jelenik meg, hiszen a család egyik tagja kapja ezt a levelet. Bethlen Pál aranyos széki főkirálybíró katonaállítási ügyben kap levelet az uralkodótól, tehát konkrétan toborzó parancsot kapott.
Milyen jellegű iratok vannak még itt a Bethlen családtól?
A család magánlevelezése egy kiemelkedően fontos dolog, hiszen a családtagok egymás között is kommunikáltak. Ha valaki a régikor iratait kutatja, akkor megvan az a jelentős előnye, hogy amennyiben átvészelték a történelem viharait ezek a papírok, pergamenek, akkor viszonylag plastikus képet tudunk kapni egy írástudó családnak a mindennapjairól. Nagyon nehéz dolga lesz annak a kutatónak, aki majd a 21. században az SMS-ek meg az e-mailek korában igyekszik majd hasonló iratokat föllelni, de nyilván itt a korábbi évszázadokról beszélünk. Van tehát egy magánjellegű része is ennek a család iratanyagnak, de mivel a Bethlen család tagjai kiemelkedő hivatalokat viseltek, akár egyházi vonalon, akár világi vonalon, ezért rengeteg hivatali irattal is találkozunk. A hivatali iratoknak pedig látjuk az előbb, hogy ugye egy Mária Terézia parancsot ad a család egyik tagjának. Ez már idézőjelben nem csak a családról ad számot, amikor a történelmünket kutatjuk, hanem azt is látjuk, hogy működik egy hivatal. Láthatjuk a hivatali alá- és fölülrendeltség viszonyrendszerét. Láthatjuk állam és egyén viszonyát. Láthatjuk a Bethlen család kapcsolatrendszerét, mozgásterét. Tehát igazából, hogyha valaki, megint csak idézőjelben mondom, csak a Bethlen család irataival akar foglalkozni, akkor azon keresztül megismerheti Erdély tágabban Magyarország múltját, és azt gondolom, hogy ez több más család iratairól is elmondható, de hát a Bethlen család jelentőségét tekintve ez különösen igaz.
hogy melyik a kezdő év és melyik a záró év az iratok tekintetében?
A legkorábbi iratok a családhoz kötődően a Árpád-korig nyúlnak vissza. Konkrét évszámot azért nem mondanék, mert folyik arról vita, hogy most melyik a legrégebbi, amelyik az őrokonságú, de 1200-as évekig vissza tudunk menni. Hát ami pedig a modern kort illeti, nem érkeztek még be a 2010-es évek iratai, de a Bethlen család a 2010-20-as években is keletkeztet iratot, már a 1980-as évekből vannak irataink.
Ők ezt ide adják megőrzésre?
Azok az iratok, amik nálunk vannak, ugye korábban kerültek ide be. Azok az iratok, amik a modern korból érintik a Bethlen családot, az nem a Bethlen tulajdona volt, hanem a Bethlen családot is érintő iratokról beszélünk. Nyilván nekik is van magánlevelezésük. Ezt őrizhetik ők otthon, ez jogában áll a családnak természetesen, de ha egyszer úgy dönt valamelyik családtag, hogy a rendelkezésre álló iratanyagot át akarja adni a Magyar Nemzeti Levéltárnak, mi ezt nagy örömmel átvesszük. Ugye korábban természetesen az a háttér, hogy államosításokra is sor került, és így került nagyon sok irat a levéltárnak a őrzésébe.
Bethlen Katát köszöntjük, aki a Régi Iratok Új Ékszerek nevű rendezvényen volt, és az ő ékszereit, az ő általa tervezett ékszereket mutatták be. A Bethlen család nagyon régi történelmi nemesi család. Mit mond el a hallgatóknak a családjáról, a gyökereiről?
Először is köszönöm szépen a lehetőséget. Azt szeretném elsősorban mondani, hogy az nem teljesítmény szerintem, hogyha valaki egy régi, nagy nevű családba születik bele. Nekünk feladatunk megtalálni a saját utunkat a saját életünkben, és abban a maximumot kihozni magunkból, amire büszkék lehetünk. És ezt nagyon fontos különválasztani, hogy ne a családnevünk határozza meg a életünket és a mindennapjainkat, hanem a teljesítményünk és a céljaink elérése.
Szokatlan mesterségbe kezdett, ha úgy gondoljuk, egy nemesi családról. Ékszerekkel foglalkozik, ékszereket tervez. Hogy kezdődött ez?
Jelenleg még az ékszer tervezésnél nem tartok, hanem ez egy fokozatos fejlődésnek lesz majd a része, amikor a Bethlen ékszer kollekció meg fog valósulni. Én a Szilárddal elég régóta dolgozom együtt, és így találtuk ki, vagy én nekem mindig vágyam volt csinálni egy saját vállalkozást és elindulni a saját utamon. Az ékszerekkel való kapcsolatom az egész óvodáskoromtól kezdve egyértelmű volt, mert hiába a családban nem maradt meg semmi kincs, ami volt annó, mert kenyér lett belőle, meg hús az asztalra, ugye a háborúk után. Igazából senki nem tudja, hogy nekem honnan jött ez az egyértelmű szerelem, de mondom, óvodáskorom óta ez egész kitartóan megmaradt bennem. És például hiába tiltotta édesapám 14 éves koromig az első lukat a fülembe, én addig gyötörtem szegényt, amíg nem értem el, amint megengedte, lett 12 luk a fülembe, ezzel is demonstrálva azt, hogy ez igenis fontos. És ugye nyilván akkor csak ilyen olcsóbb cirkónia, illetve üvegek voltak a fülemben, és akkor rájöttem egy idő után arra, nyilván amikor felnőtté váltam, és megtehettem, hogy nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy olcsón vásároljak, vagyis inkább az embernek egyszer kell egy kicsit többet kiadnia egy darabra, viszont az örök életében megmaradhat, és tudja tovább örökíteni utána a gyerekeinek is.
Miről szólnak ezek az ékszerek? Hogyan néznek ki?
Hát mivel a szilárda, amivel csak természetes drágakövekkel foglalkozunk, természetesen certifikációval, tehát hitelesítő papírral együtt, és hát a skála elég széles, tehát nyilván van fülbevaló, nyaklánc, karkötő, gyűrű, de én nagyon szeretem az egyedi, egyéni igényeket, amikor részben szabad kezet kaphatunk arra, hogy kinek mi állna jól, kinek mi lenne a vágya, és akkor az adott személyre tervezni egy olyan ékszert, amit ő nagyon boldogan egész életében esetleg tud hordani.
Gyakorlatilag ez egy ékszerüzlet, vagy egy interneten felelhető műhely, ahol lehet ékszert rendelni?
Jelenleg még nem gondoltam, hogy nekem rögtön kéne nyitnom egy helyiséget. A Bláthy Otto utcában van egy iroda, ahol nyilván személyes találkozással kezdődik, illetve fejeződik is be egy közös munka az ügyféllel, és majd a jövőben, ahogy fejlődünk, így szeretnék majd egy showroomot, tehát nem egy üzlethelyiséget, ahol az ember ül és vár, hanem egy ilyen mozgalmasabb, életszerűbb közeget és munkát szeretnék majd folytatni a vásárlókkal, vagyis az ügyfelekkel.
Milyen anyagokból készítik az ékszereket?
Jelenleg csak arannyal foglalkozunk, tehát ezüsttel nem. Arannyal igen, viszont szeretnék majd hosszú távon platinával is foglalkozni. Tehát mindenképpen az értékálló és a legnemesebb fémekkel szeretnék.
Miben különböznek a Bethlen ékszerek egyéb piacon lévő ékszerektől?
Nagyon remélem, hogy például abban, hogy semmiképpen nem tömeggyártást szeretnénk, tehát nem szeretnék 300 darab szoliter gyűrűt és várni, hogy megtalálja a gazdáját, hanem inkább azt a utat szeretném választani, hogy aki találkozik velünk, vele együtt megálmodva létesüljön, vagy jöjjön létre az a darab, amit kívánna az ügyfél. Úgyhogy igazából ennyi a különbség, hogy személyre szabottan az adott személy igényei szerint tudjuk kiszolgálni.
Bizonyára maradtak meg fotókon Bethlen ékszerek látni az interneten is, azokat felhasználják majd, vagy ezek a hagyatékok, illetve a szellemi örökség részét képezik?
Hát a Bethlen ékszerek közül, ami megmaradt, az egyik sincs a családban már nagyon régen, hanem ugye a kitelepítés előtt már elvesztette a család a vagyon a nagy részét, úgyhogy ha volt a kezemben Bethlen ékszer, az úgy került hozzám, hogy felbukkant egyszer csak, és azt valamit sikerült is visszajuttatni a családba, de mind anyai, mind apai ágon kitelepített és elszegényített emberek voltak a nagyszüleim, és ahol megmaradt esetleg ékszer, az sem maradt meg, ugye, mert hogy étel lett belőle. Úgyhogy interneten látom, múzeumban látom, de ugye a tulajdonjog az elévül, úgyhogy igazából oda mehetek megnézni, de semmi közöm hozzá. Ami igazából nem fáj, mert egyrészt nincs bennem halmozási vágy, másrészt meg azt hiszem, hogy egy méltó helyen tud lenni, akár egy levéltárban a sok száz éves családi iratok is.
Hogy esett a választása itt a levéltára?
Először is nekem ugye két szenvedélyem van, az egyik a drágakövek, az ékszerek, a másik meg a régi iratok. És hogyha módonban áll, akkor ezeket nagyon szeretem megvenni online árveréseken, mindig szólnak, amikor felbukkan egy-egy új darab. És megismertem a Katona Csabát, akivel nagyon jóba lettem nagyon hamar, viszont mivel egy nagyon nyitott, nagyon, nagyon kedves ember, és igazából együtt találtuk ki, hogy mennyire jó lenne ezt a kettőt összetenni. Én nagyon szeretem a levéltár milliójét, az itt dolgozókat, úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy én nem is fogok tovább keresni.
Bethlen iratokat keresi, vagy bármilyen régi irat érdekli, és ha igen, akkor mit tart szem előtt? Miért érdekes az irat, amit meg szeretne venni, vagy amit meg akar venni? Hogy esik a választás egy megvásárlandó iratra?
Én csak a Bethlen iratokat szoktam megvenni az árveréseken, aminek a többségét ugye el sem tudom olvasni, hogy mi van ráírva, hiába próbálkozom vele, és azt gondolom, hogy egy régi iratnak abszolút lelke van, tehát valakinek az írásának a lenyomata, ami túlélt sok száz évet több esetben, és én inkább ilyen értékmentést csinálok. Nyilván, hogyha előkerül egy másik családból irat, vagy ékszer, vagy ezüst címeres tárgy, akkor megkeresem az adott családot, mert nagyon sokat ismerek nyilván, és akkor próbálom visszajuttatni annak a családnak, mint értékmentés, hogy ha már tett az a tárgy egy kis körutat ugye, az évek alatt, akkor jusson haza.
Így megőrzi a családnak az értékeit, igen, a szellemi értékeit, az ékszerekkel pedig új értéket teremt. Milyen tervei vannak?
Az elsődleges tervem az majd a következő, tehát a saját ékszer kollekció lenne, ami már nagyon régóta a fejemben van. Mivel nyilván ránézek egy emberre, és nagyjából sejtem, hogy mi állhat neki jól, egy olyan terv van a fejembe, ami egy kicsit, tehát jobban passzolhat bárkihez igazából, úgyhogy nem egy ilyen nagy robosztus, hatalmas kövekkel képzelem el, hanem az eleganciát és a régi jó ízlést szeretném igazából visszahozni ezen keresztül.
Milyen volt a fogadtatása a mai rendezvénynek? Mit szóltak a gondolataihoz?
Hát az az igazság, hogy én sok mindenben azt hiszem, hogy egész jó vagyok, de abban nem, hogy emberek előtt beszéljek, és életemben egyszer szerepeltem ezen kívül, amikor azt hittem, hogy mindenki engem néz. Óvodás koromban egy színpadon én voltam a fa, és ugye bújtam a fa mögé, hogy a lábam se lógjon ki, hogy senki ne tudja, hogy én igazából ott vagyok. Én most is szerettem volna fa lenni, de a Csaba azt mondta, hogy nem lenne elegáns, úgyhogy nagyon nagy hálával tartozom egy hölgynek, akihez elmentem, és segített felkészülni, nyilván ez egy külön szakma, és meg kell tanulni egyszerűen, és hogyha már az ember elindul, és kap egy ilyen lehetőséget, akkor azt nem illik elrontani, úgyhogy nem is voltam fa, egész ügyes voltam, és mindenki megdicsért, hogy büszkék rám.
Kökényesi Szirád Gyémánt kereskedővel ülünk itt a Magyar Nemzeti Levéltár irodájában. A Régi Iratok Új Ékszerek című rendezvényhez ő hozta el az ékszereket. Először is kérdezzük meg, hogy hogy lesz valaki gyémánt kereskedő itt Magyarországon?
Ez egy nagyon érdekes szakma, egy nagyon komplex szakma. Én a gyémánt kereskedelemnek a nemzetközi részét bonyolítom le. Tehát olyan emberekkel állok kapcsolatban a föld túlsó felén, akik a gyémántot bányásszák, a gyémántot csiszolják, szortírozzák, és az az én feladatom, hogy ez eljusson Magyarországra a lehető legjobb módon. A kövek iránti szeretet az mindenféleképpen egy fontos szempont ebben, és ez mindig is megvolt bennem.
Már gyerekkorában is érdeklődött a kövek iránt?
Az első két diplomám az közgazdaságtanból van, és diploma után én már kereskedtem kövekkel. Igaz, az egy egészen más kategória volt. Kínában vásároltuk meg a köveket, és Amerikába adtuk el. Egy gyémánt kereskedelem az egy egészen más volumenű és egészen más értékű kereskedés. De igen, tehát, hogy volt a múltban kapcsolódás.
Beszéljünk a gyémántokról. Hogy kerülnek elő a földből?
Gyémántból nincsen sok a földön. A keletkezésük az 150 kilométer mélyen történik. Na most lehet, hogy vannak még gyémántok a föld alatt, de csak azt tudjuk kibányászni, amit egy vulkán fölhoz a föld felszínére. Több 100 millió évvel ezelőtt, és ahol ezek a területek vannak, főleg ugye Afrikáról beszélünk, Oroszország, Kanada, illetve Ausztrália volt egy fontos lelőhely, ami bezárt, tehát itt tudunk gyémántot bányászni. Most a bányászat után a köveknek a 90%-a elmegy Antwerpenbe, ott szortírozzák ezeket a köveket, majd ezek eljutnak Indiába, ahol a csiszolás történik, és utána jut vissza Antwerpenbe, ahol megveszik dílerek, tréderek, brokerek, nagykereskedők, és végül eljut a laboratóriumokba, ötvösökhöz, akik ezt átdolgozzák, és végül pedig az ékszerboltokba. Tehát nagyon hosszú a sor, én azt szoktam mondani, hogy a gyémánt az abszolút nem drága, csak sokba kerül. Óriási a hozzáadott értéke a gyémántnak, hogy mi az az emberi tudás, amit mellé tesznek, mi az a tőke, amit mellé kell tenni ahhoz, hogy ezek végül bejussanak egy ékszerboltba.
Akkor ön már csiszolt formában veszi meg, és az ékszer részekét belefoglalják, akár gyűrűbe, vagy nyakláncba, bármibe, medálba.
Az én feladatom az, hogy csiszolt gyémántokat vásároljak, és adjak tovább. A gyémánt csiszolás, ahogy az összes többi része a gyémánt kereskedelemnek, egy rendkívül sajátos és egyedi szakma. Tehát egy-egy részét, egy-egy szegmensét látjuk ennek a szakmának. Az egészére van egy rálátásunk, de itt több cég működik együtt, tehát a bányától egészen a fogyasztóig 8 szereplője van a gyémánt üzletágnak.
Tehát akkor ő megveszi a köveket, mi alapján választja ki?
A gyémántokat többféle kategóriába soroljuk, tisztaság, szín, és csiszolás alapján. Én nagy kereskedő vagyok, ékszerboltokat látok el, és az ékszerboltoknak különböző igényeik vannak. Valaki kifejezetten a top minőséget keresi. Legyen nagyon tiszta a gyémánt, legyen tökéletesen szintelen az a gyémánt, legyen tökéletes a csiszolása. Más ékszerboltok a gyengébb minőségű gyémántokat keresik. Picivel gyengébb a zárványosztálya, nagyító mellett láthatóak zárványok. Tehát nagyon sok kategória létezik, mindegyikre szükség van, és az én feladatom az az, hogy mindegyikből tartsak is. Amikor bejön hozzám egy ékszerbolt, akkor nagyon sokszor fölmerülnek olyan igények, hogy kell egy csepp alakú gyémánt, egy milliméterrel hosszabb, vagy egy milliméterrel rövidebb, árban pedig legyen olyan, hogy beleférjen egy adott keretbe, tehát legyen kicsivel zárványosabb, vagy éppen legyen tisztább. Tehát nagyon sok gyémántot kell tartanom ahhoz, hogy ki tudjam szolgálni a magyar szakmát. A gyémántokat, hogyha kategorizálnom kell, akkor én azt mondanám, hogy van három féle típus, amit keresnek. Van egy nagyon hagyományos, kerek csiszolású szintelen gyémánt. Ami mostanában picikét divatosabb, az a fancy csiszolású gyémántok. Ovális, csepp alakú, párna csiszolású gyémánt, négyszögletes gyémánt. Ezek egyre jobban népszerűbbek Magyarországon. És van egy harmadik kategória, ami igazi különlegesség, ez az úgynevezett színes gyémánt, amit nem szabad összekeverni a színezett gyémánttal, az egy egészen más kategória. A színes gyémánt az, amit a természet alkotott meg arra a színre, és egy óriási ritkaság.
Van külön neve?
Színes gyémánt mondhatni, hogy minden színben előfordul. Viszonylag többet találunk sárga színbe. A rózsaszín már nagyon ritka, a kék az extrém ritka, és piros gyémántból pedig néhány darab van az egész világon.
Most hozott egy ékszer kollekciót, illetve több gyűrűt, egy fülönfüggőt, meg karkötőt is, nyakláncot is. Ezek milyen gyémántból vannak, milyen színűek, milyen csiszolásúak?
Próbáltunk a megnyitóra olyan ékszereket összeválogatni, amelyek több különböző kategóriába tartoznak. Alapvetően szintelen gyémántok, illetve most bemutattunk egy háromkarátos fancy sárga színű gyémántot, ami egy különlegesség. Illetve van egy másik gyűrű, amiben középen egy közel fél karátos sárga gyémánt látható, és ezt ékesítik rózsaszín színű gyémántok, amik természetes rózsaszín színűek. Ezt fontos hangsúlyozni, mert egy rózsaszín gyémánt az egy olyan ritkaság, amivel nagyon ritkán találkozik az ember.
Tehát filmeket is forgattak erről a gyémántokról, a világ legnagyobb gyémántja, a kék gyémánt.
Inkább azt mondanám, hogy a legértékesebbek közé tartozik a kék gyémánt. Sok mindent lehet látni a filmeken. Ha most egy dolgot ki szeretnék emelni, akkor az a véres gyémántnak a kérdésköre. Ilyen csak a filmeken létezik. Tehát amikor a szakma nagyon-nagyon régen észrevette azt, hogy egyes országok a gyémántból származó bevételt felhasználják háborús célokra, onnantól kezdve a szakma úgy döntött, hogy azokból az országokból nem vásárol gyémántot. És hogy a gyémánt kereskedőknek ez a belső szabályozási rendszere mennyire jól működik, ezt ott tudjuk leginkább látni, hogy jelen pillanatban Oroszországból senki nem vásárol gyémántot. Azóta, hogy Ukrajnában van a konfliktus, Oroszországból gyémántot nem veszünk. Tehát véres gyémánt gyakorlatilag nem létezik már.
Van egy saját szabályozási rendszerünk, amelyet betartanak. Mi ennek a neve és miről szól?
Ez az úgynevezett Kimberley eljárás. Ez arról szól, hogy semmilyen olyan területről nem importálhatunk gyémántokat, amelyeknek a bevételét valamilyen konfliktusos helyzetbe fel tudják használni, és ezt rendkívül szigorúan veszi az egész szakma.
És ezt alkalmazzák most is, hogy nem vesznek Oroszországból gyémántot.
Igen, abszolút így van, igen.
Beszéltünk az előbb Betlen Katával, és említette, hogy együtt dolgozik önnel. Mi az ön szerepe az ő ékszer terveinek a megvalósulásában?
Az én feladatom az a kereskedelemé. Tehát nekem az a fő munkaterületem, hogy körülbelül 150 beszállítóval tartsam a kapcsolatot. Ezeknek a nagy része Indiában van, ahol gyémántot csiszolnak. Vannak cégek, amelyek Izraelbe találhatóak, vannak antwerpeni cégek is. Én minden nap velük állok kapcsolatban, velük tárgyalok, és hogyha van olyan különleges gyémánt érdeklődési körünkben tartozik, akkor ők értesítenek minket azelőtt, hogy bárki máshoz az az el tudna jutni.
Budapesten voltunk a Magyar Nemzeti Levéltárban, a Régi Iratok Új Ékszerek című rendezvényen. Beszélgettünk dr. Szapó Csabával, a levéltár főigazgatójával, Katona Csaba történésszel, Betlen Katával, aki érdekelt a Betlen ékszerben, és Kökényesi Szilárd gyémántkereskedővel. Császi Erzsébetet hallották.
Előadássorozatot szervez az EGRI Fertelymesteri Testület, melynek célja, hogy jobban megismerhessék a városlakók Eger jellegzetességeit és lehetőségeit. Az első programot november 11-én tartották a Városháza üvegtermében 17 órától. A részletekről Várkonyi György Olivérrel, a testület főkapitányával beszélgetünk.
Úgy érezzük, hogy az elődöknek a gondolkodását, munkáját folytatnunk kellene, és miután ők már 1931-ben megfogalmazták, hogy Eger értékei nagyon fontosak, feladatunk, hogy ismertessük meg a város lakókkal, és próbáljunk meg valamilyen jövőképet alkotni, úgy gondoltuk, hogy most már igazán eljött az ideje. Kicsit talán nehéz helyzetben is van a város. Minden jóval rendelkezünk, tehát mindig felszoktuk sorolni a történelmi múlt, a vár, a bor, a fürdő, a barokk belváros, és utána nézzünk körül, hogy mégsem fejlődik valahogy Eger, mindig pénzhiánnyal küzd, és így tovább. Úgy gondoltuk, hogy jelenleg szakértői szinten ezekkel foglalkozó embereket kérünk meg, hogy vessék fel az adott terület problémáit, és ők mit látnak, hogy milyen kitörési pontok vannak. Ementén szeretnénk elindulni. Hála Istennek polgármester úr a fővédnökséget elvállalta, sőt, Pozder Péter is ott lesz, aki, mint tudják, Breznay Imre dédunokája, és az ő családja rengeteg breznai emlékkel rendelkezik, és Péternek is jó gondolatai vannak ezen a téren.
Hogyan állt össze a tematika?
Próbáltunk ementén gondolkodni, amivel mindig dicsekszünk. Ott van a vár, 1552, Gárdonyi, aki megírta ezt a csatát, és tulajdonképpen neki köszönhetjük, a legnagyobb PR-osa Egernek, hogy ilyen szintre kerültünk ezen a téren, Eger látogatottsága, Egervár látogatottsága ilyen nagy lett, de van-e az 1552-es branden kívül valami más is Egerbe, valami plusz? És nyilvánvaló, hogy erre a célra, vagy ennek a átgondolására a vár igazgatónőjét kértük fel, Mlakár Zsófiát, aki megpróbál kitekinteni, hogy az EGRI vár fejlesztésének milyen lehetőségei vannak, végvárból hogy lehet egy nemzeti emlékhely, nyitott kulturális és közösségi térré hogyan lehetne átalakítani, egyáltalán milyen kitörési pontok lennének a várba. Nagyon várjuk az előadását. Két hetenként építenénk be egy-egy előadást.
Mit vár a közösség ettől, a kezdeményezéstől, hogyha így az eredményét, vagy egyáltalán a kifutását nézzük?
Miután a városi stratégiák is készülnek, akár kulturális, akár gazdasági, szerintem ez egy segítség, ha együtt gondolkodunk. Szerintem egy olyan, hogy mindenki próbálja átgondolni reálisan, hogy milyen lehetőségei vannak Egernek, mit lát benne, milyen irányba kellene elmozdulni, és én úgy gondolom, hogy ez polgármester úrnak is, vagy a képviselőtestületnek is egy segítség lehet.
És akkor még egy néhány témát említsünk meg, az első kettőn kívül milyen előadások lesznek még?
Ha sorolom, december 9-én a vízbiztonságról lesz szó, ugye ez nagy probléma a mai világban, ez Báder László, aki egy kiváló vízzel foglalkozó szakember, nem sokára doktorál ebből a témából, nem EGRI, de az országban sok helyre hívják ezzel kapcsolatban előadni. Dr. Vas István az egyetemről fog a turizmusról, trendekről, borgasztronómia perspektívákról beszélni. A kulturális misszióról Hernádfői Csaba, a látogatóközpontnak az igazgatója tart előadást, mindenképpen gondoltuk, hogy az iparral és a mezőgazdasággal is foglalkozzunk, mert ahogy kimondtam ezt a két szót, ugye nem igazán tudom, hogy Egerben milyen iparmezőgazdaság van. Ezt Bánhidi doktor és Eszták Attila fogják előadni. Közlekedésről megint az egyetem egyik oktatója tart előadást, és Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesület vezetője pedig az ökoturizmusról. Ez március 24-én lesz, ez egy 8 részből álló sorozat, remélem az egriek kedvelni fogják.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvasszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ábrahám reményéről Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Szívesen vallok arról, hogy a nagy pátriárka, ószövetségi ősatya Ábrahám hitét, Isten iránti bizalmát, élő reményét talán már középiskolás koromban, de papnövendékként bizonyosan megcsodáltam. Jelen alkalommal az Ószövetség e nagy alakjának, a három pátriárka ősatya, a zsidó nép ősatya Ábrahám reményéről való elgondolkodásra, elmélkedésre hívok meg mindenkit. Főképpen egy szentírási helyre összpontosítunk ezen alkalommal, azonban lesz vélhetően több is, amik szükségesek a teljességhez, a tisztánlátáshoz. A remény isteni erényének világos látásához. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet első versétől az ősatyák hitéről olvashatunk. A 11. fejezet első verse így hangzik, és azután majd folytatom a második és harmadik verssel. A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. A régiek erről tettek tanúságot. A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten alkotta, és a nem látható dolgokból lett mindaz, ami látható. Nos, mindjárt egy kis magyarázat, egy kis értelmezés szükséges a 11. fejezet első versével kapcsolatban. A hitet alapnak mondja a szerző, vagy azért, mert reményünk ezen alapszik, vagy pedig azért, mert jelenvalóvá teszi a jövendő dolgokat, amelyekre figyelmünket irányítja. Ezen nagyon fontos elgondolkodnunk. A zsidókhoz írt levelet folytatjuk a pátriárkák résszel a 8. verstől. A hite által engedelmeskedett az, akit Ábrahámnak hívnak, hogy elköltözzék arra a helyre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elköltözött, bár nem tudta, hová megy. Nos, a zsidókhoz írt levélnek ez a 8. verse az egyik, sőt a legfőbb jelenlegi szentírási helyünkkel kapcsolatos, a Teremtés könyve 12. fejezet 1. és 4. verse közötti szakasszal, mely így hangzik. Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak, menj ki földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok majd neked. Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak. S nagyját eszem neved, és áldott leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, s megátkozom azokat, akik átkoznak téged. benned nyer áldást a föld minden nemzetsége. Elindult tehát Ábrám, ahogy az Úr megparancsolta neki, és vele ment Lót is. 75 esztendős volt Ábrám, amikor elindult Hárámból. Eddig az idézet. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! A csodálat és a jó érzés, a rokon szenv, amely Ábrahám, illetve, ahogyan hallottuk, itt még Ábrám iránt ébred bennem néhány évtizeddel ezelőtt, azért alakulhatott ki, mert a hite, a reménye, a bizalma az Isten iránt mindent megelőz. Számára mindennél fontosabb, hogyha az Úr szólt, hogyha a magasságbeli parancsot adott számára, akkor azt teljesítenie kell. A hit Ábrám számára nem csupán valamilyen érzület, valamilyen kegyesség, valamilyen érzelem, hanem nagyon komolyan és szigorúan tettekben nyilvánul meg. Miért mondom azt, hogy szigorúan? A szó szoros értelmében illik ide a szigorú jelző, ugyanis ha elmélyedünk ebben a szakaszban, összehasonlítjuk ezt a saját életünkkel, arra gondolunk, hogy ha most engem megszólítana az Úr, hogy nézd, menj el onnan, ahol most vagy, hagyd el a földet, az ismerőseidet, a barátaidat, azt a tájat, amely számodra olyan kedves, azt a települést, ahol élsz, ahol lakol évtizedek óta, vagy ahol az őseid is éltek, tehát most már nem is csak évtizedekre, hanem bizonyos esetekben akár évszázadokra lehet gondolni, belegyökerezünk a földbe, ahol élünk, úgy vélem az emberek, hála Istennek, még nagyobbik többségének fontos az, hogy legyen identitása, hogy legyen azonossága, hogy tartozzék valahová, nagyon fontos számára a családja, a rokonsága, a lakhelye, a barátai, az ismerősei. Ha súlyozzuk a mi életünket, és azt nézzük, hogy ha az Úr megszólítana minket, és azt kérné, azt mondaná határozottan, hogy vonulj ki arról a helyről, ahol most vagy, és menj oda, amit majd mutatok neked, akkor bizony azt kell mondani, hogy hát sokan velem együtt, bizonyos mértékig, persze talán a mérték különböző lehet, de megrendülnénk. Megrázna minket az, hogy Uram, miért kérsz ilyen nehezet? Hát menjek el onnan, amit megszoktam, azok közül, akiket szeretek, akik a barátaim, ahol igazán otthon vagyok, ahol a gyökereim vannak. Tehát ezek a bizonyos gyökerek nagyon sok embernek, hála Istennek, akik lokálpatrióták, szeretik a szülőföldjüket, szeretik a hazájukat, szeretik a hagyományt, a kultúrát, a nyelvet ott, ahol élnek, de ez nagyon fontos. Ezek értékek. Igen, ezt az Úr is tudja, de azt is tudja, hogy mindennél fontosabb, minden evilági javaknál meghatározóbb és jelentősebb az, hogy hogyan válaszolok én az ő hívására, hogy mennyire bízom én benne.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.